Hát akkor nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek kedves jelenlévők, kedves hallgatók! Meghirdetett előadás sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk el, melynek címe és témája az Isten fia első és második eljöveteléről, és hogyan készüljünk a vele való találkozásra. Szeretném előre bocsájtani, hogy valószínűleg nem fél órát fog tartani, hanem legalább 40-45 percet, remélhetőleg azért mégiscsak valamelyest fogjuk tudni követni mindazt, amit a mai alkalommal szeretnék a számotokra fölvázolni. A bevezetőben hangsúlyozni szeretném azt, hogy a mai témánk feldolgozását kizárólag a Biblia, az Ó és Új Szövetségi Szentírás kijelentései alapján szeretném felvázolni. A Biblia számos helyen ír az Isten fiának, a megváltónak, mind az első, mind a második eljöveteléről. Bibliai jövendőlések több évszázaddal korábban kijelentették már az Ószövetségben az Istentől megígért megváltó első földre jövetelét, és írnak a második eljöveteléről is. Az Új Szövetség természetesen már csak Jézus második eljöveteléről ír, hiszen az első eljövetel már megtörtént 2000 évvel ezelőtt. Valamennyi erre vonatkozó bibliai jövendőlés elemzése lehetetlen egyetlen előadás keretében. Az ilyen témáknak az aprólékos feldolgozása tapasztalataim szerint valójában inkább bibliakör formájában valósulhatna meg, amely során egy kicsit interaktívabb módon lehetne hozzászólni, kérdezni, és lépésről lépésre haladni, és a jobb megértést elősegíteni sokkal inkább egy ilyen közös biblia kutatást, mint ahogy egy előadás szolgálhatja. A mai alkalommal érintenem kell az Isten fiának az első és a második eljövetelét, valamint arról is szeretnék szólni, hogy hogyan készüljünk az Úr Jézussal való találkozásra. Ez legalább három témát jelent, és bár nem meríthetjük ki ennek mélységeit ezúttal, mégis van valami haszna ennek is, mert egy kicsit átfogóbban nézzük át, nagyobb perspektívában ezeket a témákat. Az első, ami említése méltó, az az ősevangélium, amely a Teremtés könyvében található, és amelyet az őszüleinknek adott a Jóisten Ádámnak és Évának a bűnbeesésük után. Az ősevangélium megígéri a megváltót az embereknek. Ez pedig a Teremtés könyve 3. fejezet 15. versében olvasható. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, de pedig a sarkába marsz, a pontosított fordítás szerint. Ennek a versnek az elemzésénél célszerű kiindulni az eredeti héber szövegből, tehát nem valamelyik fordításból, nem például a latinból, vagy más fordításokból, mert csak így találjuk meg a szöveg eredeti jelentését és értelmét. A héber szöveg világossá teszi, hogy a kígyónak, a sátánnak a magva és az asszonynak a magva utódak között zajlik ez a nagy küzdelem. Tehát nem az asszony tiporja el a kígyó fejét, nem is az asszony és a gyermek együtt, hanem egyedül a megváltó, az asszony magva tiporja el a kígyó fejét, hiszen a héberben az himnemben van. Az neked fejedre tapos. Ez az asszony magva, a megváltó. Te pedig a sarkába marsz. A tapos és a marsz kifejezésnél a héberben a suf ige szerepel, ami élet-halál küzdelmet jelent. Tehát a megváltó az élete feláldozása árán győzi le a kígyó fejét. Tehát nem a kígyó győzi le a megváltót, mert az csak a sarkába mar. Az élete ellentör ugyan, de a megváltó a kígyó fejére tapos. A megváltó győzi le a kígyót, amely ez esetben a sátánnak a jelképe. Az ősevangélium egyértelműen kijelenti, hogy a megváltó asszony szülöttje lesz, tehát emberfia. Majd látni fogjuk más bibliai szövegek egybevetése alapján, hogy azok meg azt hangsúlyozzák, hogy Isten fia lesz is ugyanakkor, nem csak emberfia. Itt számunkra az az örömhír, hogy a Jóisten talált megoldást a bűn és a halál problémájára, tehát nem a halálé lesz az utolsó szó az ember életében. És hogy az Isten nem angyali lényt küldött el a megváltásra, hanem asszony szülöttét, aki emberi természete szerint közénk tartozik. A Jóisten adta az embernek még a lelkismeret szavát is, hiszen azt olvastam, hogy ellenségeskedés szerzek köztet és az asszony között. Tehát valami ellenségeskedést támaszt bennünk a Jóisten a bűnnel szemben. A bűn nem más, mint az Isten törvényének az áthágása az új szövetség szerint. Az önzésnek valamilyen formája Istentől, embertársainktól való elidegenedés. Az őszülőknek adott ígéret után Ábrahám kapta az első ígéretet, de előtte még Énok is kapott erre vonatkozó kinyilatkoztatást, de most az Énoknak adott kinyilatkoztatással nem foglalkozok. Ábrahám hitt és engedelmeskedett Isten szavának. A Teremtés könyvében, a 22. fejezetben ez olvasható, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek, mondta az Úr Ábrahámnak. Kiben áldattak meg a föld minden nemzetségei? A te magodban, a te utódodban. Ebből megtudhatjuk, hogy a megváltó Ábrahám leszármazottja lesz. Tehát megtudjuk, hogy melyik nép körében fog megszületni. Az ősevangélium leírta azt, hogy asszony magva lesz, aki eltiporja a kígyónak a fejét. Az Ábrahámnak adott ígéret feltételezi az előbbi ígéretet, és tovább lép egyel, meghatározza azt, hogy mely nép körében fog megszületni a megváltó. Tehát, hogyha ismerjük az egyik ígéretet, az ősevangéliumot, utána lehet építeni a következőre, és az Ábrahámnak adott ígérettel együtt a kettő egymás kiegészítés, ugyanígy lépésről lépésre ezek a bibliai jövendőlések egymásra épülnek és egymást kiegészítik. Mózes 4. könyvében, a Számok könyvében egy nem zsidó származású proféta jövendől a megváltó eljöveteléről. Bálám profétáról van szó, Isten által küldött profétáról, aki sajnos később a pénznek a fogja lett, a gazdagság iránti vágy elcsavarta az ő szívét, és Istenhez hűtlen lett, ezzel gyakorlatilag az új szövetségben Iskarióti Júdásnak lett az előképe. Viszont az a jövendőlés, amit adott Isten lelkének az erejéből, az mégiscsak megállja helyét. Mózes 4. könyvében így olvasom ezt a jövendőlést. A 24. fejezet 17. versét fogom felolvasni. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És átalveri Moábnak oldalait, és összetöri Sétnek minden fiait. Amint láthatjuk, ez egy kettős profécia, amelynek értelme később tárult fel. Egyrészt beteljesedett Dávid király személyében, bizonyos értelemben, aki legyőzte a moábitákat és a sétitákat. A sétiták a moábitáknak egyik vezető törzsét jelentette. Másrészt összekapcsolható a megváltó Jézusunk születésével és a betlehemi csillag feltűnésével, amely nyomán elindultak a napkeleti bölcsek Jeruzsálembe megkeresni az újszülött messiás királyt. Ez a bálámi profécia akkor még egy távoli jövendőlésnek számított. Hát így is kezdődik, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Ezt a jövendőlést még a zsidók is a messiási jövendőlésként tartják számon. Tehát mind a mai napig úgy tekintenek erre a jövendőlésre, hogy ez a messiásra, a megváltóra vonatkozó jövendőlés, mégsem azonosítják annak beteljesedését Jézus Krisztus személyével. Tehát egy királynak a születéséről van szó, az viszont még nem derül ki, hogy ez a király mikor veszi kezéhez az ő uralkodását. Csak annyit érthetünk meg, hogy király lesz, és le fogja győzni Moábot. Dávid már legyőzte a moábitákot. De ha csak erre vonatkozna ez a kijelentés, és nem elsősorban a megígért megváltóra, akkor ennek semmi üdvtörténeti szerepe nem lenne. Az emberiség semmit sem ér azzal, hogy Dávid legyőzte vagy nem győzte le a moábitákat, mivel ez messiási profécia is, és elsősorban az, amely az egyetemes megváltóra vonatkozik, ezért a Moábot és a sétitákat tulajdonképpen átvitt értelembe kell értelmezni. A Biblia és ezen belül az evangéliumok más kijelentései alapján az a helyes, ha azt mondjuk, hogy az Isten fia fog ítélni. Végső ítéletet tart majd az emberiség fölött. Így Moab és Sét azokat jelképezi, akik a bűneikkel a végsőkig azonosultak, és ennek következtében nem fognak üdvözülni. A báálámi kijelentés nem mondja meg, hogy mikor lesz ez az ítélet, csak azt, hogy a messiás királyként fog ítélni. Kedves hallgatók, az összes Jézus első és második eljövetelére vonatkozó bibliai jövendőlést ilyen aprólékosan és egymással egybevetve most nem tudjuk végigvenni, ezért csak témafelvetésképpen haladhatunk tovább egy darabig. A továbbiakban az Isten kijelentette például Sámuel második könyvében, a 7. fejezetben, hogy megerősíti Dávid utódjának a királyságát, és az ő trónja erős lesz mindörökké. Tehát ismét léptünk egyet előre, most már nem csak Ábrahám magva lesz a messiás, hanem Dávid király leszármazottja. Tehát ez is kettős profécia, nem fogom most felolvasni mindegyiket, mert akkor nagyon eltelne az idő. Eddig megtudtuk, hogy a megváltó asszony magva lesz, tehát emberfia. Ábrahám népéből fog származni, és Dávid király családjából fog születni. Valamint azt is, hogy király lesz. És említettem azt is, hogy végül királyként fog ítéletet tartani. Az ószövetségi jövendőlések szólnak arról is, hogy a megváltó nem csak emberfia lesz, hanem Isten fia is lesz ugyanakkor. Ezzel kapcsolatban Ézsaiás könyvéből szeretnék idézni. Ézsaiás proféta mindegy 700 évvel korábban élt Jézus első földre jövetelén előtt. Tehát az Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. és 7. versét fogom most felolvasni. Mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Tehát láthatjuk és hallhattuk, hogy Ézsaiás könyvében ez a profécia a jövendőbeli messiást erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének jelenti ki. Ez nem azt jelenti, hogy a mennyei atya lesz majd emberré, hanem azt, hogy tulajdonképpen isteni személy lesz a megváltó. Erős Isten lesz. És hogy király is lesz, fel fogja emelni Dávid királyságát jog és igazság által. Hát azonban ehhez a jogalapot meg kell teremteni erkölcsileg. Ehhez a jogalapot Krisztusnak a szeplőtlen, büntelen élete, elfogulatlansága, minden ember iránti szeretete, helyettes áldozati halála teremtette meg. Tehát ehhez a királysághoz a jogalapot Krisztusnak előbb meg kellett teremtenie. Ezért jött el tulajdonképpen. A bűnökért járó végső büntetést magára vállalva viszi végbe ezt. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt, hangsúlyozza Ézsaiás könyvének 9. fejezete. Ebben a kijelentésben a megváltó áldozatáról nincsen ugyan szó, de ha tovább lapozunk ebben a könyvben, akkor az 53. fejezetben és a Zsoltárok könyvében is szó van a messiás vagy az Isten szolgájának a szenvedéséről és áldozatáról. Úgy tűnik, hogy az ígér gyermek megszületik, király lesz, és a királyságának nem lesz vége, tehát itt ezt olvastuk, hogy az uralma növekedésének és békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága felett, hogy felemelje és megerősítse azt. Tehát úgy tűnik, hogy megszületik a gyermek, király lesz, a királyságának nem lesz vége, mint ez az első eljövetelhez még hozzátartozna, pedig nem erről van szó. Itt csak azt mondja el a proféta, hogy ki lesz a megváltó, és milyen jogalappal fog rendelkezni, és hogy mindezt az Isten szeretete végzi el. Meg kell érteni, hogy az a bibliai jövendőlés mit akar mondani, mire vonatkozik, és mire nem vonatkozik. Illetve más bibliai kijelentéssel szükséges egybevetni, hogy helyesen értsük Isten lelkének segítségével a szentírási szövegeket. Tovább lépünk Mikeás proféta könyvéhez. Ugyanis most azt vizsgáljuk, hogy a messiás nem csak emberfi, hanem Isten fia is ugyanakkor. Mikeás könyvében van erre való kijelentés, az 5. fejezet 2. versében. Így olvasom, de te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát ez a jövendőlés legalább 400 évvel Jézus földre születése előtt már elhangzott, és kiderül, hogy a várva várt megváltó, messiás Betlehemben kell, hogy megszülessék. Dávid király is Betlehemből származott, tehát Dávid király családjából és városából kell jöjjön a megváltó. De mivel Mikeás próféta jóval Dávid kora után élt, ezért ez a jövendőlés Dávidra nem vonatkozhat. Csak is Dávid utódjára, akinek az Isten megígérte, hogy föltámaszza az ő királyságát. Nyilván a Dávid házából ebben az esetben az Úr Jézusnak az édesanyja Mária révén valósul ez meg, testileg. Ráadásul az Új Szövetségből Máté evangéliuma is idézi ezt a szakaszt, amikor Herodes udvarába megérkeznek a napkeleti bölcsek, és kérdezik, hogy hol van a zsidók újszülött királya, láttuk a csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Ekkor Herodes összehívta a bölcseket, illetve az írástudókat, a farizeusokat, azok egyértelműen Mikeás könyvét lapozták fel, ezt a bibliai jövendőlést, amit az előbb felolvastak. És elmondták világosan, hogy a messiás királynak Betlehemben kell megszületni. Erre vonatkozóan találunk még utalást János evangéliumában is, hogy nem, de a messiásnak, hogyha eljön, akkor Betlehemben kell megszületnie? Tehát ez a mikiási jövendőlés azt is viszont kijelenti, hogy nem csak, hogy Betlehemben fog megszületni a megváltó, hanem az ő származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát isteni lény lesz. Úgy mondanánk az evangéliumok alapján, hogy Isten fia lesz az, aki megszületik. Az előbb felolvasott Ézsaiási és a most felolvasott Mikeási jövendőlés egyértelműen ír arról, hogy a megváltó erős Isten lesz, örökkévalóság atya, békesség fejedelme, hogy a származása elejétől fogva, öröktől fogva való, tehát Isten fia lesz. Ezek alapján bizony a Jézus korában élt írástudók és farizeusok fel kellett volna ismerjék Jézusban, a názáreti Jézusban azt, hogy nem csak emberfia jött közéjük, hanem az Isten fia is ott van Jézus Krisztus személyében. Már az Ószövetségben vannak olyan jövendőlések, amelyek egyetlen kijelentés sorozat keretében írják le az Isten fiának az első és a második eljövetelét, mert egy húzamban mondják el mindazt, ami őrá vonatkozik. A Biblia más lapjain viszont az is írva van, hogy az Isten fiának az első és a második eljövetele között hosszú időnek kell eltelnie. Tehát ezeket is figyelembe kell venni. Most akkor Ézsaiás könyvének a 11. fejezetéből a felolvasott részt még egy kicsit tovább olvasom. Ézsaiás 11. fejezetéből az első 5 verset felolvasom, és ebből világos lesz a számunkra, hogy van, ami Jézus első eljövetelére vonatkozik, és van, ami az ő második eljövetelére vonatkozik. Sőt, ha még tovább olvasnám a 6. verstől, az már az új földre vonatkozó kijelentés, de az egészet a proféta mind együtt mondja el, és első olvasása úgy tűnik, mintha ez egyszerre valósulna meg egymás után, de természetesen egymás után valósul meg, csak bizonyos idő, közök, korszakok válasszák el ezt egymástól. Bár ugyanarra a személyre Jézus Krisztusra vonatkozik. Tehát akkor így olvasom, és származik egy veszőszál vagy hajtás, Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál vagy hajtás növekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, a bölcsességnek és az értelemnek lelke, a tanácsnak és a hatalomnak lelke, és az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Tehát láthatjuk, hogy például ezt a verset, amit felolvastam, már a második része, ami az ítéletre vonatkozik, ez vonatkozhat Jézus első eljövetelére, de sokkal inkább Jézus második eljövetelére. Mert akkor már ítélni fog. És így folytatódik a Biblia vers, igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai leheletével megöli a gonoszt. Derekának övedzője az igazság lesz, és veséjének övedzője a hűség. Ott láthatjuk, hogy egyszerre van elmondva mindaz, ami Jézus Krisztusra, a messiásra, az Isten fiára vonatkozik, az ő első és a második eljövetelét egyszerre írja le Ézsaiás 11. fejezete. Maga Jézus Krisztus is beszélt az evangéliumokban arról, hogy a mennyei királyságot később veszi magához. Nem az első eljövetelekor lesz király Izraelben. Hát akkor a Lukács evangélium a 19. fejezetéből Jézusnak az egyik példázatából szeretnék akkor idézni. És mikor ezeket hallották, folytatta és mondta egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Mondta azért, egy nemes ember elment messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Tehát országot vagy királyságot szerezzen magának. Elment messze tartományba, és azután visszatérjen. Előszólítván azért 10 szolgáját adott nékik 10 gírát, más fordítás szerint 10 minát vagy pénzt, és mondta nékik, kereskedjetek, amíg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldtek utána, mondván nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. És lett, mikor megjött az ország megszerzése után. Tehát láthatjuk, miután megszerezte az országot, ez az előkelő nemes ember, parancsolta, hogy az ő szolgáit, akiknek pénzt adott, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Tehát már mint király jár el, hiszen parancsolta, hogy az ő szolgáit elé hozzák. Tehát az ország a királyság megszerzése után már másképpen viszonyul a helyzethez. A nemes ember a példázatban maga Jézus Krisztus. Ő az, akinek azt a mennyei atya királyságot, országot, hatalmat fog adni, az atyától minden nemzet és nép fölött. Miután visszatér, megjutalmazza az ő hűséges szolgáit, az pedig, aki nem sokszorozta meg az ő urának a pénzét, azt a saját kifogásai alapján ítéli el. Hát itt természetesen a pénz, ez nem a kereskedést és nem pénzre vonatkozik, hanem a saját képességeink, adottságaink, Istentől szerzett lehetőségeink és időnknek a felhasználását jelenti. Márk evangéliumában és a többi evangéliumban is olvashatunk arról, hogy Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy pontosan nem tudhatják, hogy mikor fog ő újra eljönni. Például a Márk evangélium a 13. fejezetében így figyelmeztette Jézus az övéit. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, s akinek kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtón állónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok vagy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Este, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aluva. Amiket pedig néktek mondom, mindenkinek mondom, vigyázzatok, virasszatok. Itt is megjelenik ez a kijelentés úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván, és szolgáit felhatalmaznán, kinek-kinek az ő dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon mindenkinek, kiadja azt a munkát, amelyet végeznie kell, és egyszer majd visszatér, hogy számon kérje, hogy ez a munka el van-e végezve. Dániel könyvében, az Ószövetségben is van kijelentés a 7. fejezetben arról, hogy az ég felhőjében valami emberfia megjelent, és oda vezették ahhoz, akinek a kora végtelen, hogyha Hébert szó szerint fordítanak le. Károly ezt úgy fordítja, hogy az ősöreghez vezették. Tehát oda vezették ahhoz, akinek a kora végtelen. És az, akinek a kora végtelen, adott neki hatalmat, dicsőséget és országot. És minden nép, nemzet és nyelv neki szolgál. Az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem romlik. Krisztus előtt 600 évvel Dániel proféta látomásban látta, hogy ez meg fog valósulni. Az emberfia nem lehet más, mint maga Jézus Krisztus, az Isten fia, aki értünk emberré lett. Először Betlehemben tehetetlen kisgyerekként jött el. Emberfiaként élt közöttünk, életét adta értünk, meghalt, de harmadnapra föltámadott. Felment a mennybe, azóta ott ül az atyának jobbján, azaz közben jár értünk. Elküldi a szent lelket, megbocsátja a bűneinket. A Biblia igéi és a Szentlélek által készít magának hívő népet, minden nemzetből, nyelvből és ágazatból. Olyan népet, amely jó cselekedetekre igyekszik, hogy amikor eljön az ideje, akkor majd vissza fog térni nagy hatalommal és dicsőséggel, és ezt a népet elviszi majd magával a mennyei Jeruzsálembe. Tehát, kedves hallgatók, arra gondoljunk, ahogy a természetben is mindennek megvan a maga rendelt ideje és időszaka, úgy Isten országának a megvalósulásának is megvannak az időszakai és annak a módozatai. Ahogyan a földet előbb fel kell szántani, és be kell vetni. És meg kell várni, hogy a mag kicsirázzon. És meg kell várni, hogy szárba szökkenjen. És az alkalmas időjárás következtében nyár elejére termést hozzon. Így van ez az Isten országának megvalósulása esetében is. Másrészt pedig Isten és ember kölcsönös bizalma és kölcsönös együttmunkálkodása révén valósul ez meg. Ha az Isten fia már az első eljövetelekkor felállította volna az ő királyságát, gondoljuk ezt végig. Akkor hogyan talált volna megoldást Isten a bűn problémájának a megoldására, vagy a bűn problémájára? Ha a Jeruzsálembe való bevonulásakor Jézus magához vette volna a hatalmat és a királyságot, akkor alattvalókat szerzett volna magának, és nem benne bízó szerető tanítványokat, hogyan tudott volna akkor az ő országa számára így szeretet és bizalom alapján embereket megnyerni, és mindenkit? Ez pedig nem oldja meg a bűn problémáját, gondoljuk ezt végig. Tehát ha Krisztus királyságát már elkezdte volna az első eljövetelekor, akkor ez nem oldotta volna meg a bűn problémáját, és alattvalókat, és nem szerető, benne bízó tanítványokat nyert volna magának. A Jóisten azt akarja, hogy olyannak ismerjük meg őt, amilyennek kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztus által és az ő igéje által. Azt akarja, hogy ismerjük meg az irántunk való kimondhatatlan szeretetét, velünk kapcsolatos jó tervét, és mondjunk igent rá hittel és bizalommal. Az ő segítségét kérve győzzük le a bűnt, tanuljunk meg szeretni, tanuljunk meg megbocsátani, tanuljunk meg másokért élni. Tehát szükségszerű az, hogy az Isten fiának az első és a második eljövetelét egymástól elválasszuk és egymástól megkülönböztessük. Az is lényeges, hogy az első eljövetelének teljesedése bizonyosságot adjon arra nézve, hogy a második eljövetele is ugyanúgy meg fog valósulni, hiszen az Isten igéje mindegyiket kijelenti, és maga Jézus is megígérte ezt a tanítványainak. Nem utolsó sorban akkor most már szeretnék arról is szólni, hogy hogyan várjuk az Isten fiának a visszajövetelét erre a földre, hogyan készüljünk a vele való találkozásra. Jézus a következőképpen figyelmeztette a tanítványait a végidőről szóló beszédében. Máté evangéliumának a 21. fejezetének a végén, ezt olvasom. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Mihez hasonlította Jézus az ő eljövetelét? Tolvajhoz. Úgy fog eljönni, mint a tolvaj éjjel. És az a házigazda, aki tudja, hogy a tolvaj az éjszakának melyik szakaszában jön, az viraszt, és nem engedi, hogy betörjön a házába. Azok, akik Jézust várják, azok virasztanak, készülnek az ő vele való találkozására. És végzik azt a munkát, amivel az Úr Jézus őket megbízta. Tehát a Máté evangélium 24. fejezetében így olvasom tovább. Ezt kérdezi az Úr Jézus, kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tette az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jó szága fölött gondviselővé teszi őt. Ki fogja teljesíteni az Isten akaratát életében? Az, aki megismerte és megszerette az ő megváltóját, Jézus Krisztust, aki felmérte, hogy Jézus mekkora árat fizetett érte a Golgotán, aki hálából és Isten iránti viszontszeretetből szabadon, örömmel és szeretettel odaszánja magát az Isten szolgálatára. Legyen az házi munka, vagy beteggondozás, vagy szegények segítsége, megsegítése, gyerekek nevelése, vagy közösség formálása, vagy közéleti munka, bármi. Bármilyen tisztességes munkát lehet Isten iránti viszont szeretetből végezni, és ezen kívül róla való tanúságtételt is vállalni, valamint parancsolatainak engedelmeskedni. Jézus azt mondja, hogy aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat. Ebből megérthetjük, hogy a Krisztus iránti szeretet, a Krisztussal való kapcsolat, a szeretetünk megújítása sokkal fontosabb bármely ismeretnél, bármely személynél az életünkben, és bármely vagyoni tárgynál, és minden egyébnél. Pál apostol azt írja, saját magára és a munkatársaira nézve, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Milyen kifejezés ez? Hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Milyen, amikor a szerelmes folyamatosan arra a gondol, akit szeret, és megtesz mindent azért, hogy a szeretetét elnyerje, és örömet szerezzen annak, akit szeret. Valamennyien átéltük ezt. Mire szorongatta őket Krisztus szeretete, mármint Pál apostolt és társait? Arra, hogy meghaljanak az önző vágyaiknak, és ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Tehát valami változás végbe megy az emberben, azáltal, hogy Jézus tanítványa lesz, de ez nem a saját erejéből történik, hanem Isten erejéből, amit az ember elfogad, és amivel együttműködik. Tehát nem kell megijedni a keresztény élettől, a keresztény élet az öröm. A keresztény élet a szabadság, a keresztény élet békesség. El kell nyerni ezt az erőt imádságban, meg kell találni a forrást, és Istennel együtt ez az út járható és örömteli. Az Isten fiával való találkozásra való készülés tehát nem készülődés elsősorban, hanem az iránta való bizalmunk és szeretetünknek a megújítása. Kérjük az Istentől, hogy újítsa meg szeretetünket iránta, adjon erőt ahhoz, hogy igazán tudjunk szeretni, akkor is, amikor emberileg nem vagyunk képesek, amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor nehéz emberekkel találkozunk, amikor megbántanak, amikor igazságtalanul eltipornak. Hogy tanítson megbocsájtani, a bántalmakat békével tűrni, az igazságot szeliden, de határozottan képviselni. Hogy tanítson meg a félelmeinket legyőzni, és tenni a jót, és gyógyítani az emberek lelkének a sebeit. Segíts! Uram, mondhatnánk, hogy megtisztíthassam a beszédemet minden kétértelmű és csúnya szavaktól. Tehát hogyan készüljünk a Jézussal való találkozásra? Tisztítsuk meg a szívünket, a beszédünket minden kétértelmű szótól, csúnya szótól, ami azt elhagyhatná a szánkat. Hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Istenem, és újíts meg az egész világot. Több évvel ezelőtt a családunkkal utaztunk a buszon, és felszálltunk, és helyet kerestünk maguknak, és hát úgy nagyjából egymás közelségébe ültünk le, és egy fiatal lány mellé ültem, családom ott volt körülöttem, és hát beszélgettem természetesen a családommal, és amikor azzal a lányjal is elkezdtem beszélgetni, akkor azt mondta, hogy azt tűnt fel neki, hogy nem úgy beszélünk egymással, mint ahogy általában a családon belül egymással beszélnek a szülők a gyerekeikkel és a gyerekek a szülőkkel. Tehát nem hangzott el a csúnya kifejezés, de Isten nevét sem emlegettük. És azt gondolta és azt mondta, hogy valami lelkészféle családhoz csöppenhetett, és annyira elcsodálkoztunk ezen, ez egy eszembe jutott a készülés során, hogy az ember kinyilatkoztatja, vagy gyakorlatilag saját magában hordozza a viselkedésében, a szavaiban, a cselekedeteiben azt, hogy ő kicsoda, és kihez tartozik. Hogyan készüljünk a Krisztussal való találkozásra? Eszembe jutott még a 10 szűzről szóló példázata is Jézusnak. Hogy voltak szűzek, akik olajat gyűjtöttek, nem csak az ő lámpásukba, hanem az edényükbe is. Az olaj a Szentlélek jelképe, az edény pedig a szívünk. Tehát az Úr Jézussal való találkozásra úgy tudunk készülni, hogyha Jézussal olyan személyes meghitt kapcsolatba kerülünk, hogy a Szent Lelket elnyerjük. Nem a bűnnel vállaló közösséget, nem a törvényszegéssel, hanem Isten akarata szerint élünk, és tőle kapjuk az erőt. Tesszük a jót, és végezzük az Isten akaratát. A családban és ott, ahol élünk. Így a Szent Lelket elnyerjük. Lesz olajunk. És akkor, amikor kimentek a vőlegény elő, a szüzek, akkor természetesen, akinek olaja volt, tartalék olaja, az bemehetett a mennyegzőre. Az evangéliumokban olvashatunk még arról is, hogy ahhoz, hogy valaki bemenjen a mennyegzőre, majd a mennyek országába, ami mennyegzős hasonlít ebben az esetben, hát szükség van oda mennyegzős ruhára is. Mennyegzős ruha nélkül nem lehet oda bemenni. Hát mit jelent ez? Az ókorban a király megküldte a vendégeknek a mennyegzős ruhát. Oda saját ruhába nem lehetett oda csak úgy bemenni. Hát ugye az Isten országba sem mehetünk be a saját jellemgyengeségeinkkel, jellemhibáinkkal, rossz szokásainkkal és bűneinkkel. Ezeket le kell vetközni. És mi az, amit föl kell venni magunkra? Mi az, amit kaphatunk ingyen, kegyelemből? Hát az maga Jézus Krisztus, az ő tisztasága, az ő szelídsége, az ő szeretete, az ő szentsége, az ő alázata, az ő szeretete. Tehát Jézusnak a jelenvonásait kaphatjuk meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Hát ez az a mennyegzős ruha, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy beléphessünk az Isten országába. Kedves hallgatók, mi mondunk igent, vagy nemet minden nap a különböző élethelyzetekben Jézus Krisztusnak? Vagy mi tagadjuk meg őt a szavainkkal és a viselkedésünkkel? Az Úr Jézus nem erőlteti senkire az ő királyságát, amely igazság, szeretet, öröm és béke lesz a Szentlélek által bennünk és körülöttünk. De minden embert hív az Úr Jézus a vele való találkozásra, a vele való élettel és az örömmel teli kapcsolatra, elküldi tanítványait, hogy tegyenek tanúságot róla, és az mennyei atya szeretetéről, és a Krisztusban hívőkkel kapcsolatos jó tervéről. Miről van szó? Kívánatos véget, jó véget akar adni a benne hívőknek. Erről tesznek tanúságot a bibliai jövendőlések, erről tanúskodnak az evangéliumok. Akik Jézus második eljövetelét várják, azt a parancsot kapták az Úr Jézustól, hogy szeressék egymást, ahogyan Jézus szerette őket, és végezzék azt a szolgálatot a Szentlélek erejéből, amely során emberek megszabadulhatnak a bűntől, megszabadulhatnak a megkötözöttségeiktől, félelmeiktől, és új életet nyernek a Krisztusba vetett hit által. Kedves hallgatók, a mai alkalommal ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy valamennyire érthető voltam. Köszönöm szépen a figyelmet!